Kicsi
Legalább
folyamat, igen,
olyan,
nem
mint
a
a
fagottál.
csellóval, igen.
Igen, pontosan. Fú, a zenekaromban is van fagott, de általában csak amikor ilyen koncertek vannak, üdvös koncertek vannak, akkor. Hát igazából nem is hallatszik az, amit a fagott játszik, tehát, hogy ott, amit tudom én, a 10 trombita, meg 3 tuba, meg 5 bariton, meg vadászkürtök mellett, igazán, amit a fagott játszik, az.
Térjünk az orvosegyetemi tanulmányaidra, mesélted, hogy jó ideig pszichiátrián gondolkodtál, talán ugye
Igen.
zeneterápiából írtad a szakdolgozatodat, és
Igen.
aztán ez utolsó évben megváltozott. Mesélj, és miért változott meg?
Hát igazából azért változott meg, mert én azt már elég korán fölismertem így az egyetemi évek alatt, hogy nem nagyon szeretem a paciensekkel való kontaktust. Nehéz, szerintem egy nagyon nehéz dolog, és nincsen hozzá veleszületett tehetségem. Az egyetemen ezt nem tanították akkoriban, most biztos, hogy vannak erre szakosodott kurzusok. Akkoriban nem volt. Aztán elkezdtem pszichiátriára járni, ott csináltam a tézist, több mint 2 évig voltam ebben a rehabilitációs intézetben, és elég jól ment minden, meg igazából az volt, hogy volt egy nagyon kiváló pszichiátria professzorunk, aki annyira kiváló előadásokat tartott, hogy én az 5. évben volt, hogy 6. évben visszajártam, és az összes előadását meghallgattam, mert annyira fantasztikusak voltak. Engem nagyon érdekelt a téma, de aztán rájöttem, hogy igazából ez, ami az előadásokon megy, és a való élet, az ilyen nagyon-nagyon különbözik egymástól. Tehát
És a zeneterápiát te próbálgattad?
igazából ott engem ráküldtek egy ilyen csoportra, és akkor mondták, hogy csinálj zeneterápiát. Hát és akkor hát zenéket hallgattunk, igazából nem aktív zeneterápia volt, tehát nem adtunk a paciensek kezébe hangszereket, hanem zenehallgatás volt. Nem volt egy olyan igazi zeneterápia, hogy úgy mondjam,
És
de
mondtad, hogy a rádiótérlő páciensekkel nem akarsz foglalkoznia,
igen.
hanem valami mással. És volt valami, ami ugye labororvosság
Igen.
felé fordított, és mi volt?
Igen. 5. évben volt egy ilyen fakultatív kurzus, tehát ami nem volt benne a tanrendben, hanem volt 5. évben két tantárgyat kellett fakultatívan fölvenni, és akkor az egyik, amit én választottam, az a orvosi medicinai laboratórium volt, és a professzor asszony, aki tartotta ezt az órát, fantasztikus előadásokat tartott, mert gyakorlatilag az ő óráin használni kellett az ember agyát és logikáját, ami gyakorlatilag az első év után, az egyetem első éve után, amikor még voltak ilyen tantárgyak, hogy biostatisztika, vagy matematika, mi volt még, nem tudom, kémia, ahol valamilyen szinten az embernek az agyát is kellett használnia, az összes többi évben csak és kizárólag be kellett tanulni egy csomó információt. Úgyhogy
Amihez szintén kell agy, csak hát
nyilván,
más
csak
jellegű.
más milyen típusú agy. Nem volt ez a szintetizáló képességet, nem kellett igazából latba vetni. Úgy. És ez nagyon tetszett nekem, hogy ő megmutatta azt, hogy mennyire fontos lenne ez a szintetizáló képesség. És akkor hát nyilván azért is, mert a középiskolában meg kémiás voltam, stb. Tehát így valahogy ez aztán meggyőzött engem arról, hogy labordiagnosztika az az én területem lesz. És akkor elmentem, utolsó évben elmentem hozzá egy ilyen kollokviumra, hogy megkérdezem, hogy mit gondol erről, meg hogy hova adjam be a jelentkezésemet a szakorvos képzésre, és akkor ő mondta, hogy igen, ez egy jó döntés, stb., csak hogy ne adjam föl a karriernek, ne áldozzam fel azt a lehetőséget, hogy szülő lehessek. Ezt szerintem azért mondta, mert ő végül nem lett édesanya, de aztán a karrierben nagyon magas szintre eljutott. Én aztán utána találkoztam vele már itt Milánóba, ő akkor már Ausztráliában élt és dolgozott több éve, és magas nemzetközi színvonalú kutatóként, labororvosi
És
szakemberként ismerik a
neked
dolgot.
most van egy leányod, a Mária
Igen.
Viktória. És az a
Igen.
kérdésem, hogy te 14 éves korodban átkerültél Szegedre, és elmondtuk, hogy kinyílt a világ, és azt is mondtad, hogy hát ezt nagyon-nagyon fontosnak tartod, hogy ilyen korban elszakadjanak a gyerekek otthonról. A te lányoddal ugyanezt fontosnak fogod tartani, szerinted?
Én szeretném, de az a probléma, hogy Milánóban élünk, és Milánóban mindenféle középiskola meg egyetem van. Tehát én gondolom, hogy nagyon nehéz lesz az, hogy őt 14 éves korában elküldjem egy másik városba, mert
Nápolyba.
Nápolyba, vagy Rómába, vagy nem tudom én hova. Ez nehéz lesz.
Térjünk vissza arra, hogy Szegeden a szakdolgozatot a pszichiátriából írtad,
Igen.
zeneterápia, de közben labororvosi végeztél?
6. évben kellett ugye eldönteni, hogy akkor az államvizsga után hova adom be a jelentkezésemet.
És amikor megvolt az szakdolgozatod.
Igen. De akkor én azt már, jó, azt nyilván azt már be kellett fejezni, mert már két évet ezzel eltöltöttem az életemből, hogy pszichiátriai intézetben dolgozzam, csináljam az zeneterápiát, úgyhogy azt már be kellett fejezni, mert a szakdolgozatot, de attól függetlenül én választottam egy másik szakorvosi képzést, ennek ez nem volt akadálya.
Igen. Ezek után diplomáztál, elkerültél Sopronba, majd Pécsre.
A soproni oktatókórház, az nem volt egyetemi oktatókórház, ezért csak bizonyos osztályokon lehetett a szakorvosi képzést folytatni, tehát például, mit tudom én, nekünk a szakorvosi képzésben volt 3 hónap belgyógyászat, azt csinálhattam a soproni kórházban, de a labor dolgokat, azokat nem csinálhattam a soproni kórházban, úgyhogy Szombathelyre jártam át nap, mint nap. És akkor volt a szakképzésben 1/2 év molekuláris genetika, és az meg ugye Szombathelyen sem volt, úgyhogy ezért el kellett mennem Pécsre, mert én a pécsi egyetemre iratkoztam be, mert ugye, hogy én elköltöztem Sopronba, és akkor ugye az ország fel van osztva 4 orvosi egyetem van, és akkor ilyen régiók vannak, hogy a pécsi orvosi egyetemhez az a régió tartozik, az a Délnyugat-Magyarország. És akkor Szombathely az még a pécsihez tartozott, a Sopron az igazából a Budapesti Egyetemhez tartozik, de mivel hogy ez volt, hogy akkor a Szombathelyre jártam át, ezért voltam a pécsi egyetemnek a rezidense.
És főzbe ment veled a Uzsika, hogy Sopronban mindjárt be is gyalogoltál a zeneiskolába, ezt tudom.
Így van, persze. És akkor hát abban a pillanatban, abban az évben, amikor én átköltöztem oda, akkor még csellózni is tanultam, mert ugye a cselló az egy hatalmas szerelem, tehát szerintem a leggyönyörűbb hangszer, ami létezik, leggyönyörűbb hangú hangszer. És akkor egy évig tanultam csellózni, szintén magánúton a Szegedi Zeneiskola egyik tanáránál, és akkor, amikor elköltöztem Sopronba, akkor ez a 3 hangszer volt. És akkor bementem, és mondtam, hogy hát, hogy csellózni tanulok 1 éve, fagottozni tanulok, ennyi volt az akkor, hát 8, szaxofonozni tanulok 6 éve, mi legyen? És akkor mondták, hogy jó, akkor fagot. Jó, szuper. Úgyhogy folytattam a fagot tanulmányokat, és akkor persze azért a szaxofonnal beiratkoztam az ottani húvozenekarba, és akkor már eljutottam egy olyan szintre a fagottal, meg már Szegeden is az utolsó évben gyakorlatilag volt egy szegedi egyetemi amatőr szimfonikus zenekar, és ott volt az első alkalom, hogy én szimfonikus zenekarban játszottam. És hát a színvonal az nagyon alacsony volt, az én részemről is, meg a zenekar részéről is, de az akkor egy ilyen hatalmas nagy élmény volt számomra, és akkor megértettem, hogy nekem ezt kell. Tehát, hogy a fúvózenekar szuper, meg buli, meg minden, de ugye nekem szimfonikus zenekarban kell játszanom. És akkor Sopronban volt lehetőség arra, mert a tanárom a soproni szimfonikus zenekarba játszott, és akkor volt, hogy néha szükség volt kisegítőre, és akkor néha engem hívta.
Zenei kötődésed is kialakult, és ez igen, magyarázhatja majd a elhangzó részletet. Bach első Brandenburgi versenyéből, ugye, amiben jelentős fagott van, ugye?
Igen. Hát ez volt az a zenedarab, ami engem elindította azon az úton, hogy nekem tetszik a komoly zene, és hogy ez nekem hatalmas nagy energiát ad.
Thank you. pécsi időszak után igen. Budapestre kerültél, mert hogy kerestél egy helyet molekuláris ügyekben. Hogy is volt ez?
Amikor Pécsre kerültem, egy ilyen genetikai laborba, molekuláris genetikai laborba, és nagyon tetszett az a munka, amit ott folytattak, ezért úgy döntöttem, hogy amikor letelt az első két év, az volt a rezidensi két év, hogy akkor nekem ezt kell csinálni, és akkor elmentem Budapestre, gondolván, hogy a fővárosban nyilván több lehetőség van, keresni egy olyan labort, ahol lehet egyrészt, nem akartam feltétlenül kutatóként dolgozni, hanem ahol egy olyan labor, ahol ezt is lehet csinálni, meg azt is csinálni. Na most ilyet nem sikerült akkor.
Mi az, hogy ezt is, az meg azt is?
Hát, hogy a rutin munka, mert igazából az tetszett én nekem ez a rutin laboratóriumi munka, meg hát a kutató, genetikai kutató része, tehát ez jobban ez a kutató része. És hát így ezt nem sikerült találnom, de eljutottam a gastroenterológiai klinikára, és akkor ott volt egy labor, ami akkoriban indult, és kerestek munkatársokat, és akkor gyakorlatilag meggyőztek arra, hogy jó lesz az nekem, hogyha beiratkozom a PhD iskolába, és akkor elkezdtem ezt a kutatói három évet ebben a genetikai laboratóriumban, egy molekuláris biológiai laboratórium volt. És ez a három év, ez engem meggyőzött arról, hogy igazából ez a kutatói életforma, ez nekem annyira nem jön be, mert ott nincs kezdete és vége a napnak. Nem mondható soha azt, hogy na mára befejeztem. Igazából egy igazi kutató nem fejezi be soha mára. Tehát, mint tudom, egy Karikó Katalin nyilván, még amikor otthon van, akkor is ezeken gondolkozik. Na most én nekem ez így nem. Én valahogy mindig megpróbáltam elkülöníteni magánéletemet, meg a hobbiaimat a munkámtól. Tehát, hogy egy olyan munka, ami 24 órában leköt, ez nekem túl sok volt. Tehát, hogy valami olyan munkahelyet szerettem volna, ahol amikor kilépek a munkahelyem altaján, akkor tudok másra gondolni.
Ez volt a külföldi.
Igen.
Zenei életedben, ugye jött a műegyetemi zenekar közben, Budapesten, igen. Ami aztán szintén egy meghatározó irányba segített ez a zenekar téged, 2004-ben.
Igen, 2004-ben, amikor Magyarország más országokkal, összem Csehországot, meg Szlovákia csatlakoztak az Európai Unióhoz. Meghívást kaptunk Bolognába, mert az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatban akart az ottani egyetem, Bolognai Egyetem, nek is van egy amatőr szimfonikus zenekar, és akkor ezeknek az országoknak a csatlakozása miatt akartak csinálni egy ilyen koncertet, ahol a mi zenekarunk adta a zenét, és a másik országokból, a többi országból pedig kórusokat hívtak meg, és Puccininek kórusmű volt, amit előadtunk.
Van a Bolognai Egyetemnek egy amatőr szimfonikus zenekar, de ott az amatőrizmus már jelent, mint Magyarországon.
Igen, általában Olaszországban, az amatőr zenekarokban a zenészeknek a nagy többsége konzervatóriumot végzett.
De az más, mint itt.
De az más, mint itt igazából, mert Olaszországban minden városban van egy konzervatórium, vannak egyéb típusú zeneiskolák is, de aki egy kicsit is jobban zenél, meg úgy jobban érdekli a zene, az beiratkozik a konzervatóriumba, és közben itt tudom én egyetemet végez, vagy középiskolába jár, aztán egyetemet végez, és akkor egy csomó ember kijön ezekről a konzervatóriumokból, hogy viszonylag jól zenélnek, de hát nyilván nincsen kereslet ennyi emberre, és akkor ők nem tudnak elhelyezkedni, mint zenészek, mint professzionális zenészek, hanem hát valami más csinálnak az életben, vagy ugye az egyetemi végzettségükkel, vagy bármi más csinálnak az életben. És nyilván ezek az emberek azért, hogy mondjam, valamilyen szinten szeretnék tovább vinni a hangszert, amit tanultak, és akkor az ilyen amatőr zenekarokba kezdenek el zenélni.
Tehát azt, hogy durván lehet mondani, hogy az olasz amatőr zenekarok általában nagyobb színvonalon zenélnek, igen, mint a magyarok, de a profi zenekarok viszont talán nem olyan magas színvonalak, mint Magyarországon.
Igen.
Ezt lehet mondani, de most térjünk vissza arról, hogy és akkor feléptetek Bolognában, és ott kezdődött a te olaszországi létet 2004-ben, majdnem mondhatjuk, onnan ered.
Igen. Hát ott megismerkedtem egy fiúval, aki ebben a zenekarban zenélt, és akkor ő...
Egy brácsással, ez fontos.
Nem, nagy bőgös volt. Volt egy szerelmi szál, és három évig együtt voltunk, és akkor ez alatt a három év alatt nagyon sokszor voltam Olaszországban, ő is jött, mert akkor voltak ezek a repülőjegyek, ezek a tényleg olcsó repülőjegyek, tehát ilyen, mit tudom, én ilyen 30 euróért repültem, és akkor minden második hétvégén találkoztunk, és az azt mondja, hogy minden hónapban voltam Olaszországban. És aztán sikerült egy ösztöndíjat is megnyernem, akkor már a kutatói kórháznak a laborjában dolgoztam.
És közben tanultál olaszul, mert hogy te
közben,
hogy nem tanultál olaszul, de persze, közben megtanultál persze. Itt Magyarországon.
Közben elkezdtem igen magántanárhoz járni, aki nagyon jól megtanított engem olaszul igazából, mert nagyon nagy hangsúlyt fektetett a nyelvtanra, és ez az, ami igazából mai napig nekem me megtérül, nagyon megtérül, mert én mindig megkapom ezeket a dicsérő szavakat az itteni olaszoktól, hogy milyen jól beszélsz olaszul. Hát igen, mert grammatikailag helyesen, tehát nyelvtanilag helyesen beszélek, meg nincsen komolyabb akcentusom. Tehát itt tudom én, például vannak ismerőseim a zenekarból, 30 éve itt él amerikai, és egyből megszól, kiválóan tud beszélni olaszul, de egyből megszól, egyből tudod, hogy ez amerikai, mert egyszerűen van egy olyan erős akcentusa, amit nem bír leküzdeni. Magyarként ez nincsen, tehát nekünk valamilyen szinten biztos, hogy szerencsénk van, hogy akik itt élnek magyarok, nagyon kicsi akcentussal, tehát nagyon minimális akcentussal vagyunk.
Tehát úgy, a Kuthölgyiből írtál egy pályázatot, egy milánói állásra, ugye?
Na, de először voltam még Bolognában 7 hónapig egy ilyen ösztöndíjjal, az egy ösztöndíj volt, és akkor utána volt az, hogy hát akkor Bolognába mentem az ottani kórháznak a laborjába, ez egy nagyon nagy kórház, nagyon nagy laboratórium, és akkor ez engem végső soron így meggyőzött, hogy nekem ezt kell csinálni, tehát hogy el kell, hogy menjek Olaszországba dolgozni, tehát hogy konkrétan mint labororvos. És akkor időközben ugye leszakvizsgáztam, meg lett a PhD is közben, és akkor ugye megtudtam, ugye, hogy hogy működik, úgy nagyjából megértettem, hogy hogy működik az Olaszországban, hogyha az ember állami intézetbe, tehát kórházba akar menni, állami kórházba akar menni dolgozni, akkor kell pályázatot beadni. Hát mint Magyarországon is van egy pályázat, nyilván, csak azért ez Olaszországban egy kicsit bonyolultabb, és hát nyilván innen Magyarországon ez nem volt ennyire egyszerű, de minden esetre először is érvényesíteni kellett, el kellett ismertetni az orvosi diplomámat, a szakvizsgámat, ezt minden további nélkül elismerték, tehát csak volt egy ilyen bürokratikus iter, tehát 3 hónapot kellett várni, meg 200 eurót fizetni, de semmiféle vizsgát nem kellett, különbözeti vizsgát nem kellett csinálni, úgyhogy ez nyilván az Európai Uniónak köszönhető, és ennek a birtokában beadhattam a jelentkezésemet, és akkor elkezdtem pályázatokat írni, és az első hely, ahonnan behívtak vizsgára, ez a milánói Sacco kórház volt, ez arról híres, hogy most híres, mert 2020-ban, amikor az első olaszországi covidos esetet itt a mi kórházunkban azonosították.
Te azóta is ott dolgozol.
Hát igen, a kórházban dolgozom, aztán 2016-ban ez a kórház egyesült 3 másik kórházzal, és akkor azóta 2019 óta én gyakorlatilag az összes kórházat végigjártam, mert hát oda küldtem, ahova kellett a szakértelem, úgyhogy én most a 4. laborban vagyok, és hát remélem, hogy most itt is maradok egy darabig.
Én arra emlékszem, hogy amikor bejöttél a mi zenekarukba, amikor én bejátszottam, akkor nekünk úgy vezetett, hogy ha a zenekar vezetünk téged, hogy most érkezik a világ legszebb fagottosa. És akkor tényleg megjelent egy nagyon szép lány, és nagyon jó volt. Egyébként nagyon jól fújt. Szóval az is számít, hogy szép, de az még jobban számított ebben az esetben, hogy fantasztikusan jó volt. És ez nyilván Milánóban ma is fújsz.
Igen, hát ez úgy volt, hogy amikor tudtam, hogy megnyertem ezt a pályázatot, akkor az első dolog az volt, hogy abba keresek egy zenekart, és sikerült találni ezt a szimfonikus zenekart, amatőr szimfonikus zenekart. Milánóban 2 fontos zenekar van, az egyik ugye a Scalának a szimfonikus zenekara, és a másik, az pedig úgy hívják, hogy Milánói szimfonikus zenekar, akkoriban úgy hívták, hogy Verdi zenekar. Ez egy tervezet, ami több amatőr, vagy kisebb együtteseket is fönntartítően van, például kórus amatőröknek, vagy van egy szimfonikus zenekar fiatal gyerekeknek, ez az amatőr szimfonikus zenekar, ez akkoriban úgy hívták, hogy Verdi mindenkinek, La Verdi per tutti, mindenki Verdi zenekara, ahogy így lehetne lefordítani. És akkor ott volt egy felvételi vizsga, én akkor nem tudtam, hogy ez hogyan kell, vagy milyen típusú darabot kell vinni, és akkor én kiválasztottam Webernek egy fagott darabját, ami nagyon tetszett, és arra használtam föl akkor ezt az alkalmat, hogy megtanuljam ezt a darabot. Sokat-sokat tanultam, sokat gyakoroltam.
Ez a konkrétan...
Weber magyar rondó, Allegro e rondo ungherese, magyar Allegro e rondo. Nagyon tetszett nekem ez a darab, és erre fölkészültem. És akkor oda mentem, vittem zongoristát, mert ugye ez a zenekari darab fagott szólóra, és akkor van zongorára átirat, és hát akkor találtam egy zongoristát Milánóban, akivel próbáltuk ezt a darabot, és akkor úgy oda mentünk, és mindenki nézett, hogy zongoristát hozott. Tehát senki nem ment úgy oda, hogy vitte magával, hogy most akkor nem tudom én koncert. Nem mindegy, úgyhogy nem is hagyták, hogy végigjátszam a darabot, ugye elkezdtem, az első oldalt tudom, hogy lejátszottam, és akkor mondták, hogy jó lesz.
Föl vagy véve.
Körülbelül így volt. Thank you.
De ma már egy másik társaságban játszol, vagy ez ugyanaz?
Nem, ez ugyanaz a zenekar, igazából csak aztán nevet változtatott.
És a vezetője ennek egy brácsás, nem?
Nem,
nem
az egy másik kisebb ilyen ensemble-nek hívják, Ensemble Hornpipe a neve, ez egy ilyen önszerveződő kis együttes, míg ez a másik zenekar, a szimfonikus zenekar, ez gyakorlatilag a nagy zenekarnak, tehát a komoly profi zenekarnak a hangverseny termében próbálunk, ott vannak a koncertek, hogyha valaki hiányzik, valami hangszer hiányzik, akkor mindig a nagy zenekarból küldenek kisegítőt, tehát a mi koncertjeink tényleg magas színvonalon mennek, mert egyrészt ugye van ez a populáció, aki a zenészek közül sokan ugye konzervatóriumot végeztek, főleg a fúvósok nagyon, az utóbbi években nagyon erős fúvós szekciónk van, a vonósok kicsit gyengébbek, az az igazság.
Jó, ez biztos nem a brácsa szórangra gondoltál.
Nem, képzeld, hogy az utóbbi évben érkezett egy pár igazán kiváló brácsás, és most a brácsa szólam igazán dögös.
Jó.
Nem, most a leggyengébb szólam az a cselló. Cselló, most nagyon gyengék, szegénykék.
Van neked egy leányod, ugye ő 7 éves, ugye a Mária Viktória, beszél magyarul ez a leányka? Hát nyilván, mert a mamája a magyar, csak erről is volt szó, hogy beszélő magyarul, de inkább olaszul. Értem.
Igen, még a Covid előtt volt egy ilyen társaság, magyar anyukáknak a társasága, ahova tényleg így gyerekkel jártunk. Kiváló alkalom volt arra, hogy megismerkedjél kint élő, Olaszországban élő magyarokkal, és mindenki ugyanezt mondta, hogy gyakorlatilag egy gyerek, hogy magyarul beszél a gyerekhez, de hát ugye nem lehet mindig magyarul beszélni a gyerekkel, mert vannak olyan szituációk, amikor nem beszélhetsz hozzá magyarul, mert ugye vannak más, ott vannak olasz emberek körülötted, az illetlenség lenne magyarul beszélni a gyerekkel. Tehát ez nyilván nem exkluzív, meg hogy tényleg az van, hogy ő nekik ugye nem a magyar az anyanyelvük, hanem akkor is, ha az anyukája az magyar, de mivel Olaszországban él nekik, az olasz az anyanyelvük, és ezért sokszor az van, hogy mondasz neki valamit magyarul, ő tökéletesen érti, amit mondasz, vagy hát úgy nagyjából érti, amit mondasz, és olaszul válaszol. És mindenki megerősítette ezek közül, az anyukák közül, hogy így csinálják, tehát ugye ez van. És amikor igazán rá vannak kényszerítve arra, hogy magyarul beszélnek, például Magyarországon, nagyszülőkkel, vagy testvérekkel, akkor úgy azért úgy tudnak beszélni, csak nyilván sokkal könnyebb nekik az olasz. A kislányom, amikor olyan 4 éves korában jött rá gyakorlatilag, hogy nincs értelme olaszul beszélni a magyarokhoz, próbálta, hogy akkor olaszul. Nyilván azért ő nem tudja magát olyan jól kifejezni, és akkor én próbálom neki mindig ezt mondani, hogy miért kéne magyarul, mit tudom én, rossz filmet nézni, mert ugye azért most lehet, tehát hogy mit tudom én, Disney, vagy akár az Amazonon, tehát interneten lehet úgy nézni filmeket, vagy rajzfilmeket, hogy magyar hanggal, de nem akarja, tehát, hogy mindig azt mondja, hogy nem értem, de mondom, de hogyha nem hallgatod, akkor persze, hogy nem érted, tehát, hogy gyakorolni kell, csak ezt még neki nyilván ezt olyan nehéz fölfogni.
Ugye 7 éves, elvileg, ha mondjuk nem vár 16 éves koráig, mint a kedves mama, 10 éves korában elkezd zenét tanulni, akkor te már úgy érzed, hogy vele fog foglalkozni?
Én nem fogom őt erőltetni, inkább igen. Látom, hogy így a sportok jobban bejönnek neki, mint ez a... Nem tudok vele például komoly zenét hallgatni, hogyha komoly zenét hallgatok, akkor ez nem jön be neki, úgyhogy nem is erőltetem ezt a dolgot. Inkább azt szeretném, hogyha ez magától alakulna ki benne, mint ahogy bennem is, és én szerintem ezek nagyon erős kötődések, tehát hogyha valaki fiatal felnőttként vagy tinédzserként magától elindul egy úton, azok nagyon erős dolgok tudnak lenni. Szerintem talán erősebb, mint valamilyen szinten, mint hogyha gyerekkorodban rákényszerítenek tanulni valami hangszert, amit nem szeretsz. Szóval nyilván, hogyha igazán jó zenész akarsz lenni, akkor az gyerekkorodban kell elkezdeni, és ez valahol nincs kivétel. De ez nem mindig jön be, tehát, hogy nem mindenkiből lesz aztán zenész nyilván. Sokan vannak, akik elhagyják a zenetanulást, főleg így, amit tudom én az egyetem alatt, vagy a középiskola után. Sok ilyen ismerősöm volt, aki egy idő után feladta zongorát, vagy hegedűt.
De biztos, nem biztos,
te is ismersz ilyen. Nem, de én nem is gyerekkoromban kezdtem.
Igen. Viszont a saját szándékod szerint.
Így van. Tehát, hogy ez abszolút ilyen döntés volt. És én inkább ezt így adnám. Tehát nem erőltetem, hogyha ő nem mondja azt, hogy anya, szeretnék valami hangszert tanulni, akkor nem fogom erőltetni.
Köszönöm a beszélgetést dr. Szürke Dominikának.
Én is köszönöm. Minden jót neked, Péter.
Dr. Szőke Dominika Milánóban élő labororvossal, Fagottossal beszélgettem. Műsorunkban részleteket hallottak Johann Sebastian Bach első brandenburgi versenyéből, valamint Karl Maria von Weber Andante és Magyar Rondó című művéből. Az adást Bara Péter készítette. Civil Rádió 2024.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.